Eredményes élet találkozó 2011. július 29-e. A gonoszt jóval győzd le.
Folytatva tovább, én szeretnék egy picit imádkozni. Nem nagyon hosszan, de egy picit tovább. Van néhány dolog, tényleg így, akkor ilyen nagy-nagy gondok vesznek körül minket, akkor az ember sokszor ugye az első szava az, hogy ja, Istenem. És az ima az ez egy olyan dolog, amikor már személyesen ismerjük ezt az Istent. És nem csak a ja, Istenem felkiáltásommal, hanem tudom, hogy egy személy, tudom, hogy ő figyel, tudom, hogy ő hallgat, és kijönthetem neki a szívem, és őt kérhetek tőle, és megköszönhetem neki mindazt, amit tett értem. Most tudom, ki mondta ezt, például Pásztor Scheller beszélt erről, hogy mennyivel jobb nekünk, mint egy ateistának, mert nekünk van kinek megköszönni, ami velünk jó dolgok, amik történnek. Köszönöm tudod, a feleségem, a gyerekeim ezt a napot, ami történt, jó és rossz dolgokat is, mert a rossz dolgok is tanítanak nagyon sok minden nekünk. Van kinek megköszönni, úgyhogy tényleg vannak szükségeink, így a Sanyiért szeretnénk imádkozni, ti is légy szíves, imádkozzatok érte, hogyha így eszetekbe jut, Isten eszetekbe juttatja, így vannak nehézségei most, sok több területen. És imádkozzunk tényleg az ország vezetőjéért, mert elég történnek furcsa dolgok is, úgyhogy csak bölcsességért kérünk értük, hogyha eszedbe jut szidalmazni őket, úgy értem, hogyha ami természetesen így jön belőlünk, hogy csak gondolja arra, és fordítsd át arra, hogy imádkozz értük, jó? Mert ezt mondja a Biblia, ezt tanítja a Kolossé 2-ben is, és Róma 13-ban is. 2 Timóteus 2-ben, 1. és 2. vers, hogy imádkozzunk a vezetőinkért, mert akárhogy is kihatása van az életünkre, és ők Istentől kapták ezt a hatalmat, akárhogy is használják. Oké? Okay? Tehát imádkozzunk értük. És a másik még, amiért szeretnék itt, van egy iskolánk, a Káris, ugye a gyülekezethez tartozó iskola, ami egyre nehezebb helyzetben van, a kormány sem segít ezen, és nem tudom, hallottátok-e Sanyinak van keresztény oktatás alapjaival, nem is tudom, volt egy ilyen órája, egy szemesztere. Ezt mindenképp hallgassátok meg, tanítás alapjai, azt hiszem ez a címet le is lehet talán tölteni, hogy milyen fontos az oktatás egy ember életében. És a világ a gyermekkorunktól fogva oktat minket, ha akarjuk, ha nem. És milyen jó, hogy van egy olyan oktatási helyszín itt, és hál' Istennek nem csak ez, több is van ebben az országban, ahol az igazságot hallják a gyerekek, és az igazságba tudnak növekedni, és az igazságra alapozhatják az életüket. És ez tényleg az egész felnőtt korukat meg tudja határozni. Jó, úgyhogy csak ezekért szeretnénk most röviden, és kérek arra, hogy otthon is ti is imádkozzatok ezekért, jó? És persze a jövét szombatér is, mert ez nem a mi erőfeszítésünk pusztán, sőt, nem tudom, az arány, de miénk az pár százalék, a többi meg Isten. Úgyhogy ha van egy Zsoltár, az egyik kedvencünk a Sanyival, a 127. Hogyha Isten, ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnak annak építői. Nem? Hiába nektek korán kelnetek, és későn feküsznötök, csak fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de ha az Úr a szerelmesének álmában is ad eleget. Ja. Oké, okay, akkor egy röviden imádkozzunk most, jó? Köszönjük neked, Urunk, ezt a napot, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy te szólsz hozzánk. Arra kérünk, hogy mivel te ismered a szívünket, te ismered a helyzetünket, amiben vagyunk, a körülményeinket, szólj hozzánk személyesen. Te szóld azokat a szavakat, amelyek gyógyítanak, amelyek helyreállítanak, amelyek bátorítanak, amelyek erőt öntenek belénk. Tudjuk, hogy a te szavaid azok nem emberi szavak, azok nem csak elszállnak, mint az emberi szó sokszor, hanem ahogy azt írtad nekünk az Ószövetségben ezek, mint az eső, amely a földre hull, és megöntözi, és elvégzi a dolgát, és segít a növekedésben. Ugyanígy a Te szavad, Uram, ugyanígy a Te szavad az segít nekünk az életünkben. Köszönjük, hogy hallhatjuk ezeket a szavakat itt és máshol is, és olvashatjuk, hogy van Bibliánk, hogy nincs betiltva, mint néhány évtizede, vagy néhány évszázada is, hanem a kezünkben tarthatjuk, és szeretnénk ezt csak jól hallani. Nem mindegy, hogy hallunk. Segíts nekünk ebben. És kérlek, erősítsd meg a Sanyit, vigyázz az ő családjára, takard be őket, adj szellemi egységet közöttük, és a körülményeiket, Uram, csak ha lehet, változtasd meg, ha pedig nem változtatod, akkor adj nekik erőt és bölcsességet, hogy el tudják viselni azokat. Kérünk, Uram, köszönjük az ő szolgálatát itt, köszönjük az ő kiöntött életét, amely mint egy gabonamag, amelyet elvetnek és elhal, és sok termést hoz a mi javunkra. Ennek élvezzük a gyümölcsét, csak erősítsd meg őt, kérlek. Adj bölcsességet neki a mindennapi döntéseiben, adj bölcsességet neki a családi döntéseiben és a szolgálatában. Használd őt ámulatosan tovább is a mi életünkben, és még sok ezer ember életében, ahogy tetted eddig is. Ezt neked köszönjük, mert tudjuk, hogy ez a te munkád, te dicsőséged, Uram. Hálásak vagyunk, és persze köszönünk minden más embert, aki lefekteti az életét, aki akár itt szól, akár itt ül, akár hallgat, akár csak megosztja azt, amit itt hallott, imádkozik másokért. Köszönjük, Uram, hogy ez egy csoda. De szeretnénk imádkozni az ország vezetőiért, szeretnénk imádkozni személyesen a miniszterelnökért, a Orbán Viktorért, hogy te adj neki bölcsességet, add, hogy hallgasson a te bölcsességedre. Törd meg az ő szívét, Uram, mert a megtört szívvel tudsz te mit kezdeni. Ugyanígy a minisztereknél is, államtitkároknál, Uram, csak szívükhöz szólj, személyesen. Én is meg őket. Félek, ha kell, törd össze őket, és hadd hallják az igédet, és hadd hozzanak bölcs döntéseket ennek az országnak a javára, a Isten népének a javára. És tudjuk, hogy ha nagy is az ellenállás fölülről, de te, Uram, mindig munkálkodsz, és nem feltétlenül felülről, hanem alulról. Mindig egy ember szívében kezdődik az ébredés. De mégis mondtad, hogy a vezetők azok tőled vannak, és kérjünk értük, hogy könyörögjünk értük. Ezért kérünk, Uram, most, és tényleg változtasd meg ezt az egyház ügyi törvényt is, hogy ne lehessen ezzel visszaélni, tehát hogy ne legyen betiltva az evangelizáció, a szabad vallás gyakorlás, Uram. De ha mégis megtörténik, akkor is te neked megvan a megoldásod erre. Ahogy történt az első századokban, lehet, hogy ekkor fog a legnagyobb ébredés történni ebben az országban. Nem tudjuk. Te tudod, Uram. Köszönjük neked. És szeretnék imádkozni a Káris iskoláért. Ez a te kincsed, Uram. Te működteted, Uram, lassan már 20 éve. Mert lehet, hogy már több is, mint 20 éve. És kérlek arra, hogy adj anyagi támogatást az iskolának, indíts fel embereket arra, hogy támogassák az iskolát, hozz ide diákokat, tarts meg tanárokat, tanároknak csak adj erőt, adj bölcsességet, adj kitartást, adj sok-sok szeretetet, hogy tudjanak szolgálni ezek felé a drága gyermekek felé, hogy a te jellemedet, a te igédet, a te igazságodat tudják közvetíteni, hogy ne a világ szellemiségét tanulják, hanem a tiédet, Uram, amely hosszú távon is, és az örökkévaló távon is a legjobb. mert ez az, ami meg tud menteni egy embert a romlástól, a pusztulástól, és meg tud fordítani egy embert erről az útról. Köszönjük neked. Áld meg az igazgatót, a Gyöngyit, hogy neki különleges bölcsességet, formáld az ő szívét, vezesd őt. Imádkozunk ezért, Uram. És te ismered ott a legnagyobb szükségeket még, Uram. Töltsd be ezeket, kérlek. És imádkozok most így a végén még a szombatért. Hozz el embereket, te indíts fel embereket, hogy eljöjjenek. Te adj nekünk bátorságot, hogy meghívjunk embereket. Kérünk arra, hogy ezt használd dicsőségesen, kent fel a prédikátorokat, adj olyan szavakat a szájukba, amelyek életet átformáló szavak, ahogy görögül hívják, rémák, amelyek tőled jövő szavak, és le tudnak rombolni erősségeket az elménkben, erődítményeket, amelyeket a világ felépített, rossz koncepciókat, csak tényleg ronsd le ezeket, Uram, emberek életében, és építs fel az igazságnak az erősségeit, az erődítményeit. Köszönjük neked. És köszönjük, hogy itt lehetünk, és a te nevedben imádkoztunk. Ámen. Amen. Jó, köszönöm, hogy így imádkoztatok együtt. Én mondok egy néhány szót, de Sanyi sajnos nem tud jönni, és utána az Ernő fogja folytatni a fantasztikus történelmi sorozatát. Én személy szerint nagyon hálás vagyok érte, ezt el kell mondjam mindannyiótoknak. Fantasztikus, nem egy üzenetét többször meghallgattam. Annyira mély, és annyira Istentől van, nem? Tehát hallgatjátok ti is, és ha még nem hallottad, nem volt lehetőséged, de hallgass meg. Egészen az ókortól, a római, sőt görög történelemtől, most már a középkori magyar történelemnél tartunk, és itt fogjuk folytatni a mai nap. És én nagyon várom. De még akkor előtte csak néhány ilyen bemelegítő gondolat. Nem tudom, tényleg a nagy kiváltság előttetek állni. És nem tudom. De ahogy a Sanyi mondta, nagyon jó hallgatóság vagytok. Tényleg, nagyon jó hallgatóság vagytok. Nemrég volt ez a nagy, nem is tudom, hogy hívjam, ilyen vérengzés valami Norvégiába. És oda jött hozzám az egyik szomszédunk, akivel itt szoktunk már Istenről beszélgetni. Én úgy gondolom, hogy hívő, de nagyon furcsa dolgokat mondott nekem ezzel kapcsolatban, és így kicsit így, nem tudom, így elgondolkodtatott dolgokról. Már nem akarom, tehát hülyeségeket mondott sajnos. Olyan dolgokat mondott, ami nincs összhangban az igazsággal, azzal az igazsággal, amit ismerünk a Bibliából. Ugyanis nem tudom honnan szedte, állítólag a sajtóból, és azon nem lepődünk meg, hogy ott nem az igazságot mondják, ugye már, hogy ez valahogy így a kereszténység ügyének az elővitelét szolgálta. Én nem hallottam, hogy ezt hol mondták, lehet, hogy esetleg valaki hallotta, hogy ez tényleg azért történt, hogy az iszlámot visszaszorítsuk, és a kereszténység újra terjedjen. Na most szerintem ez egy nagyon buta gondolkodás, és nem Istentől való gondolkodás. Mindenképp sokkol, ami történt, nem tudjuk, hogy miért történt pontosan. Isten használhatja az ő dicsőségére valóban, ő a legrosszabb dolgot is át tudja fordítani, de én nem gondolom, hogy ez azért történt, hogy a kereszténység, az igazság terjedjen, és annak azt segítse elő egy ilyen direkt módon. És hogy miért gondolom ezt? Csak azért, mert ha megnézem a mi hitünk szerzőjét, hogy így mondjam, Jézus Krisztust, ugye? Ő az, akit leginkább tisztelünk, őről gondoljuk, hogy ő Isten, hogy ő, az ő módszerei egész mások voltak. És ugye, ahogy Ernő is beszélti a történelmi sorozatában, van, hogy helyzetekben, amikor meg kell védeni az országunkat, a családunkat, tényleg a török hódítás során voltak helyzetek, amikor harcoltak hívő emberek azért az ügyért. De azt mondom, hogy ez egész más dolog, ami így múlt héten volt, múlt héten történt. Ez egész más dolog. Amikor egy ember egy ilyen modern terminátort játszva, vagy nem is egyszemélyes desszantos osztagot játszva egy lemészáról embereket, az nem ez. Az egy más szellemiség, az egy másik országnak, ugye egy másik királyságnak, egy másik szellemi királyságnak a módszere, ahogy ezt így láttuk. És nem tudom, mennyit gondolkodtatok ezen, hogy Jézus miket állított. Sokszor beszélgetünk emberekkel, pont Balázsral beszélgetünk Kaposváron egy hölgyel, aki azt mondta, hogy ő hisz Istenbe, de szerintem Jézus csak egy jó tanító volt. És persze egy csomó mindent, nem ez gyakori, hogy ezt halljuk vissza. De tényleg elég elolvasni, hogy miket mondott. Ha így olvasod, nem is kell túl sokat, lapozz fel az evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács vagy Jánost, szinte bárhol olvasol egy fejezetet, és erre fogsz eljönni, hogy ez az ember, ha ez egy jó tanító volt, akkor ez bolond volt. Ez egy sült bolond volt, mert állandóan olyanokat mondott, amivel arra utal, hogy ő Isten. Lehalkítom. És például a Pilátus előtt, amikor ott állt, ugye Jézust elfogták. Oké, gyerünk még egyen vissza. És talán az Ernő is beszélt erről. Amikor ott volt a Getsemáné kertben, és el akarták fogni, és ő hagyta. De tett egy ilyen megjegyzést, hogy ha akarnám, ez Máté 26.53-ban mondja, ha akarnám, 12 légiónyi angyal jönne most, sőt azt mondja, hogy több mint 12 légiónyi angyal jönne, és kiszabadítana. Azt hiszem 72.000 angyalt jelent. Egy légió az 6.000 főből állt akkor, a római légió. Azt mondja, ha akarnám, egy szavamra több mint 72.000 angyal, akik olyan hatalmas lények, nektek nem kell őket bemutatni szerintem, a Sanyi sokat mesélt róluk, de hogy egyetlen egy angyal képes volt 100.000 embert megölni egy éjszaka alatt. És ebből 72.000 ott termett volna. Nem tudom, mi lett volna ott. Vérfürdő. Egy másodperc alatt. De azt mondta, nem teszem. Nem teszem, mert mennem kell a keresztre. Na most egy épeszű ember, ha nem olyan mindenható Isten, akkor szerintem nem mond ilyet. És aztán ugye, amikor Pilátus elé vitték, akkor Pilátus kérdezte tőle, hogy honnan van a te hatalmad, hogy honnan van a te királyságod, te királynak nevezed magad. Ugye? Tehát kicsit Pilátus is így állt hozzá, hogy látod, hogy ez nem semmi dolgokat tesz az ember, de királynak mondja magát, lehet, hogy kicsit flúgos, szegény. És akkor így megkérdezte, hogy honnan veszed, hogy te király vagy, milyen király vagy te? És Jézus nem válaszolt neki. És Pilátus mondja neki, hogy nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy téged a keresztre küldjelek, kivégeztesselek, vagy felszabadítsalak. Nem tudod? Akkor most ne játsz itt az eszed gyakorlatilag. Nem ezt mondta. És akkor Jézusnak csak ennyit mondott erre megszólalt, hogy ez a hatalom, ami neked van, azt felülről kaptad, az nem a tiéd, azt úgy kaptad. Úgyhogy csak lassan a testtel. És akkor Pilátust, ő egy nagy vezető volt, annyira megérintette ez a mondata, hogy utána azt mondta, hogy innentől igyekezett Jézus szabadon engedni. Innentől rájött, hogy ez az ember, ez tényleg igazat beszél. Ez nem csak egy sült bolond, aki királynak hívja magát, hanem ennek tényleg van hatalma. És aztán ott volt, ugye, aztán a kereszten, ha így megyünk a történelmi szálon tovább, felszegezték a keresztre, tehát ott a kivégzés közepén, ott volt mellette két másik ember, és akkor megszólal Jézus, miután ez az egyikkel beszélgetett, igen, inkább így nyöszörögtek valószínű, tehát nem egy ilyen könnyed péntek délutáni kávéházi beszélgetés volt, hanem igazi egy ilyen, tudod, két haldokló egymásnak préseli ki a szavakat. És a Lator kinyilvánított, hogy hisz abban, aki ő elhiszi, hogy Jézus tényleg király, ő tényleg Isten. És akkor Jézus megszólal, még ma velem leszel a paradicsomban. Honnan? Ez nem egy égetni való bűnöző, nem egy halálra ítélt, aki egyik leggonoszabb bűnöző, mert ugye a keresztfeszítést tényleg csak a legdurvább esetekben alkalmazták, vagy a római birodalom elleni fellázadás esetén, vagy pedig amikor valaki ilyen brutális gyilkosságot követett el. És az embernek Jézus azt mondja, hogy biztosan megy a mennybe. Hát hogy lehet ez? Honnan tudod? Mi vagy te? Bolond vagy, hogy ilyeneket mondasz? Tanító. Nem, ő nem egy tanító volt. Ő az volt, akinek mondta magát. És csak nézzétek meg, hogy viselkedett az emberekkel, hogy viselkedett az elnyomó hatalommal szemben. Jézus is mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Pál írja Róma 13-ban, hogy tiszteljétek a felülről való hatalmasságokat, és ez egy olyan kor volt, amikor a római birodalom volt uralmon. És a római birodalomról, ahogy az Ernő is mesélt, hogy nagyon gonosz dolgok történtek. A császár úgy tartotta magáról, hogy ő Isten. Tehát őt istenként kellett imádni. Aki nem imádta őt istenként, az bajba került. Jézus is többször bajba került emiatt. És hihetetlen mértékű volt a hedonizmus. Történelemből erről tanultunk szerintem. Hihetetlen mértékű volt a bálványimádás, a rengeteg egyéb isten imádata, és hihetetlen mértékű volt a szexuális szabadosság, ami a mai világban, ami van, az szerintem még mindig nem ér oda, ami a római birodalomban már ott volt. Tehát ott közelítünk hozzá, és lassan elérjük, és lassan a társadalom is átbukfencezik azon a határon, de az egy nagyon durva. És mindezek közt, a körülmények közt mondja ezt Jézus meg Pál, hogy tiszteljétek a felső hatalmasságokat. Ez hogy lehet? Hogy lehet? Nem vagy magadnál? És viszont tett egy ilyen kijelentést, illetve ezt Pál is mondta, hogy Róma 12:7, van egy ilyen, és ezzel visszautalok az elejére, hogy a gonoszt jóval győzzétek le. Ez egy nagyon meglepő kijelentés, hogy gonoszt jóval győzzétek le. Nem tudom, ugye élünk a világban, nap mint nap találkozunk, akár csak ha vezetsz autót, hogy mennyire tiszteletlenek az emberek, mennyire önzőek az emberek, és az ember reakciója így, hogy visszavágok, és akkor majd jobb lesz, nekem egy jobb lesz. Lehet, hogy jobb lesz egy másodpercig, de utána elindítod a lavinát, és nem lesz jobb. És azt mondja, a gonoszt jóval győzzétek le. Na ez meg milyen süretlenség? Mi az, hogy a gonoszt jóval győzzük le? Ez nem tudja legyőzni, nem látod, hogy itt a gonosz embereknek megy jól a dolguk, nem? Tehát ők ülnek a nagy autókban, a nagy házakban, meg a jó helyeken, ők dőzsölnek. Ez csak a látszat. Ezt megint csak nem kell nektek bemutatni, de ez csak a látszat. És valóban, ami tud fordítani a dolgokon, ami meg tud fordítani egy embert, az, amikor nem azt kapja, amit érdemel. Ezt hívja a Biblia kegyelemnek. Amikor valaki nem azt kapja, amit érdemel, hanem jót kap. Azt mondja, Jézus ezt tanította, hogy ha csak a barátaitokat szeretitek, akkor miben vagytok jobbak bármelyik vallásos embernél? Én azt mondom, hogy szeressétek az ellenségeiteket, sőt, imádkozzatok értük, és tegyetek jót velük. Ezt Pál még hozzáteszi. Tegyetek jót velük. Na ez abszolút az emberi természet ellen megy. Nem? Én itt sokszor, nekem is sokat tanította azért beszélek erről, mert én is néha egy hirtelen így reagálnék, hirtelen, és reagálok is, és így eldurran az agyam. Jó, nem vagyok egy ilyen heves vérmérsékletű, de nekem is. És Isten így mindig rámutat, hogy hopsz, ez nem old meg semmit, ez csak ront a helyzeten. És annyi szoktam mondani, ha a gödör alján vagy, ne ás lejjebb, hanem próbálj felfele. Ez egy nagyon jó kép, hogyha bajban vagy, hogyha ha agresszió vesz körül, hogyha támadás vesz körül, akkor nem biztos, hogy ha ugyanazzal válaszolsz, az segít a helyzeten. Nem biztos, hogy az segít legyőzni a helyzetet, hanem győz le a gonoszt jóval. És azt hiszem, Jézus ennek a példája volt. És aztán az ő követői, a keresztények, akiket ugye eredetileg innen származna ez a szó, hogy Krisztus követői. Jézus nem erősködött. Ő nem védte meg úgy magát, ahogy mi minden erőnkkel igyekszünk megvédeni magunkat, hanem ő kért védelmet felülről. És nem tudom, te szoktál-e kérni így védelmet felülről, de mondom neked, hogy van rendelkezésre áll felülről való védelem, Istentől való védelem. És sokszor tényleg a baj nem is kívül van, a vihar nem is kívül tombol, hanem itt belül a szívemben. És ezzel semmilyen védelmi rendszer nem tud mit kezdeni. Ezzel csak a mindenható Isten tud mit kezdeni. Ezzel a viharral, amit itt a szívedben van, amit a szívemben van. Mert ezt úgy szoktuk hívni, hogy önpusztító mechanizmusok. Önpusztító mechanizmusok vannak bennem, amelyek verik szét a környezetemet, tombolnak. És ezt látod másik emberben is. És ez belülről jön. De ezt tényleg nem úgy lehet megállítani, hogyha ugyanazzal az agresszióval válaszolsz, hanem azzal, ha jóval győzöd le a gonoszt. Hogyha azt az embert szereted, és az lehet kemény szeretet. A kemény szeretet az hagyja, hogy szembesüljön az illető a következményekkel, de maga a személy, magát a személyt azt mindig elfogadja, mindig értékesnek tartja folyamatosan. Ugye ez gyermeknevelésben is egy fontos, az iskolában is. A feleségemnél látom, ő egy fantasztikus ebben. Tényleg nagyon-nagyon szeretik a diákok, mert egy kemény szeretettel bánik velük. Ha megkérdezné a diákot, azt mondanák, hogy ő a legszigorúbb tanár. Nem, az egyik legszigorúbb tanár. Ezt mondják róla. De mégis sokan nagyon szeretik. Nagyon szeretik. És a többi tanár is a Kárizban fantasztikusak így. Ja, tehát meséli, hogy így mik, tényleg így hogy bánnak a diákokkal, és ami fantasztikus. És tényleg ezt tud igazán megfordítani egy embert. Ugye egy gyerek az egy jó példája a lázadásnak, nem? Mennyire dacos tud lenni. És felnőttként én magammal sokszor látom, és nem tudok vele így mit csinálni. Nem tudom a természeti eszközeimmel leküzdeni, de van egy felülről való hatalom, ami segít ebben, van egy felülről való segítségem, ami segít ebben. És ugye mindennek az alkalmazása, amit mondjuk a Biblia tanít, azt hívjuk bölcsességnek, és erre is azt mondja a Biblia Jakab 1:6-ban, hogy kérjük, mert bennünk nincs meg. Nincs meg bennünk a bölcsesség. Mert ha csak halljuk, és Jakab nagyon keményen beszél erről, ha csak hallod, és nem alkalmazod, akkor mit ér az egész? Akkor minek vagyunk itt? Nem, akkor minek olvasom a Bibliát? Akkor menjek, azt éljek, ahogy akarok, nem? De kérd Istentől, hogy segítse alkalmazásba tenni azt, amit itt hallasz, mert ez a bölcsesség, ez fogja megváltoztatni a te életed és egy másik ember életét is. És mi tényleg nem a buli véget vagyunk ebben a világban. Élvezzük az életet, hálaadással élvezzük mindent, amit kaptunk, hanem ugye Kolossé 2, nem olyan vagyunk, mint a ilyen vallásos szertartásokért élünk, nem sanyargatjuk szükségtelenül a testünket, hanem hálaadásról élveztük mindazt, amit kaptunk. De vigyázz, ugye minden jó, de nem minden van a hasznunkra. És nem tudom, hol vagyok. Oké. Oké. És tényleg ez a rövid gondolatomnak a lezárása, hogy, és az egyik fő gondolata, hogy győzd le a gonoszt jóval. Győzd le a gonoszt jóval. Szeretettel. És a szeretetről nagyon sokat tanít a Biblia. És a szeretet, ez egy nagyon nehéz dolog. Pásztor Scheller szokta ezt mondani, hogy fordítsuk a feje tetejére a világot. Nem is tudom. Kavarjuk fel az állóvizet. Hogy? Szeresd az embereket. Szeresd az embereket. Nagyon nehéz lesz. Nem lesz egyszerű, ahogy egy barátom mesélte egy boxoló sztoriáról, amit már mondtam egyszer, hogy megkérdezték tőle, hogy mi nehezebb szeretni, vagy leboxolni valakit, és mondta, hogy szeretni sokkal nehezebb valakit, mert akkor hagyod, hogy téged boxoljanak, és nem üthetsz vissza. Nem, egy kicsit ilyen. Jó, nem biztos, hogy tökéletes a kép, de egy picit ilyen. Nehéz így hagyni, hogy boxoljanak minket. Gyula, te is, nem így boxoltál, ugye? És ez egy nehéz dolog, ott állsz a ringbe, és én itt állok. És üss. Szeret, nem ütök vissza, mert szeretlek. És persze van helyzet, amikor meg kell védeni dolgokat, ez egy másik szituáció, nem erről beszélek, hanem a feleségeddel, vagy a, nem tudom, férjeddel, vagy a gyerekeddel, vagy egy jó barátoddal. Sokszor hagyod, hogy megüssön, hagyod, hogy megsebesítsen, mert szereted. És a szeretet az nem vág vissza 1 Korintus 13-ban. A szeretet az a másik javát akarja. És persze, hogy ha lehet, hogy azt mondom, hogy félrehúzom a fejem, és ő beleüt a falba, és az fáj neki. Vagy olyan helyen talál el, ami fáj neki. Szembesíteni kell embereket sokszor a fájdalommal, hogy változzanak. A fájdalom az egy nagyon érdekes dolog. A fájdalom, amit a világ igyekszik kerülni, a buddhizmusban egyik fő tanítás az, hogy kerüld el a fájdalmat bármi áron. Mi pedig azt mondjuk, hogy ne kerüld el. Ne keresd szükségtelenül, ne keresd a szükségtelen szenvedést, de ne menekülj előle. Mert a szenvedés, a fájdalom az a lélek egyik legjobb formálója. És szükség van rá. És tudom, hogy sokan úgy jöttünk Istenhez, hogy nagy fájdalmakon mentünk keresztül. De most már hálás vagyok, és nem is emlékszem annyira, már nem is olyan szörnyű ez a fájdalom utólag, mert a helyes irányba vezetett engem. És nem mazohisták vagyunk, nem is szadisták, hanem tényleg csak szeretnénk az igazság alapján élni ezt az életet. Úgy élni, ahogy előre visz, ahogy nem lefele visz, nem lefele ásunk a gödörbe, hanem felfele emelkedünk. És aztán egyszer csak világos lesz. Ugye a gödörbe sötét van. Nem tudom, voltál-e már űrgelyukba, vagy néztél-e be, vagy rókajukba, ott tök sötét van. De gyerünk ki a világosságra. Ahogy a Sanyi a nagyszerű sorozatában erről beszél, gyerünk ki a világosságra. Ne úgy éljünk többé, mint a bolondok, hanem mint a bölcsek. A bölcsek, akik alkalmazzák azt, amit hallottak. Akik elhiszik, és kérik Istentől, hogy Uram, segíts élni ezt, amit itt hallok. Segíts élni a Te igazságodat. És akkor elkezd derengeni a világosság, és egész világos lesz utána, mint a déli ragyogó napsütés. Tényleg. Szeressük a világot. Szeressük az embereket, szeressük a világban az embereket, szeressük a hozzánk közel állókat. Ugye, most tudom, ezt talán Augustinus mondta, vagy nem biztos, hogy sokkal nehezebb egy embert szeretni, mint mindenkit szeretni, nem? Tehát mindenkit könnyű. Én mindenkit szeretek, persze. de a mellettem lévőt azt nem szeretem, mert ő szúrja az oldalamat. Úgyhogy szeress az embereket, akik közel vannak hozzád, és persze imádkozz a többi emberért is, és ha tudsz jót tenni, akkor tegyél jót, mert Isten ilyen. Isten jó, ő tud jót tenni, és akar. És hogy néha a körülmények miért mondják az ellenkezőjét, azt emberi észre sokszor nehéz felfogni, de sokszor csak azt akarják, hogy alázatos legyek, megtört legyek. Pont a Dúlóati mondta ezt, ő is nemrég volt többször kórházba, és mondta, hogy annyira hálás azért, hogy Isten megtörte, mert így tud, taníthatóvá vált. A Zsoltárok 25-ben mondja, hogy az alázatos tanítja Isten. Miért az alázatos tanítja? Miért kivételezik az alázatossal? Nem kivételezik az alázatossal, hanem az alázat az állapot, amikor az ember tud tanulni. Nem? Amikor tudok tisztelni valakit. Például nagyon tisztelem a Sanyit, és tudok elfogadni tőle, és tehát ez a viszony egyfajta alázat, mert elfogadok tőle, és hagyom, hogy tanítson. És persze nem vagyunk személyválogatóak, ugyanígy a többiektől is. Oké, na én nem húzom, mert én már nagyon várom az Ernőnek a sorozatát, úgyhogy csak egy rövid imával bezárnám. Köszönjük, Urunk, ezt a néhány gondolatot. Segíts, hogy értsük, hogy a szívünkhöz szóljon. Amit kaptunk, azt pedig zárd szívünkben, és add, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, de még inkább mások javára. Köszönöm, Uram. Ámen.